Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Matusz Krisztiánnal itt a visszatérő adásban egy kicsit rövidebbek leszünk a megszokottnál, de próbálunk frappánsabbak és lényegre törőbbek lenni.
Igazodtok a vendégek mondani valójához.
Így van. Hát akkor 10 perc alatt végeznénk, de ennél azért hosszabbra
tervezünk. Szerintem kevesebb
lesz. Arra gondoltam, hogy nagyjából egy tematikára fogom fölfűzni itt az egész adást. Annak kapcsán, amit láttam a Bundesligában, láttam a spanyol bajnokságban, és szerintem fogunk látni majd a Premier League-ben is, hogyha újraindul. Nekem az első érzésem, itt a meccseket nézve, meg a meccseket figyelve, kicsit itt a tegnapi Barcelona meccs kapcsán is fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hogy ez az időszak, ez a legideálisabb minden edzőnek arra, hogy csapatot építsen. És itt ebben azt gondolom, hogy a fiatalok beépítése az ugyanúgy egy nagyon javalt, meg egy nagyon, nagyon egyszerű dolognak tűnik a normálishoz képest, mint ahogy esetleg olyan játékosoké, akik korábban esetleg kevesebb szerepet kaptak. Kisebb a nyomás, nincs közönség, nyilvánvalóan itt talán a szurkolók is elnézőbbek a különleges időszak miatt, tehát Riqui Puigokat, Ansu Fatikat lényegesen egyszerűbb ilyenkor betenni, beépíteni a csapatba.
Florian Virceket.
Mint egy normál időszakban, tehát 16 éves gyerekeket is, 17 éves gyerekeket is sokkal könnyebb betenni egy felnőtt meccsre. Az öt cseréről nem is beszélve.
Igen, szerintem a vége volt itt talán a legfontosabb, mert nyilvánvalóan kisebb a nyomás, legalábbis ami a nézőtérről érkezik. Én is egyetértek azzal, hogy valószínűleg belátóbbak a szurkolók egy-egy botladozást illetően most, de próbálnak azért úgy sakkozni a szakvezetők, hogy mindenkinek maradjon ereje a végére is, meg ne legyenek sérülések, és ebből fakadóan olyanokat is beraknak, akiket egyébként nem tennének be.
Így van, tehát alapban ezt indukálja, hogy ennyire sűrű a program, és ennyire sűrű a meccs program, hogy mindenképpen Messin kívül mindenkinek kell pihenőidőt adni, nem?
Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok a játékosok, amit Messit említetted, akik úgymond nélkülözhetetlenek a csapatukban, hogyan kapnak majd pihenőidőt, vagy hogyan húzzák ki sérülés nélkül ezt a most már 10 mérkőzést Messi esetében, vagy a Barcelona esetében.
Az viszont egy érdekes dolog, hogy itt néztem a Bundesligában a számadatokat, és nem feltétlenül az a jellemző, hogy az edzők élnének ezzel az öt csere kínálta lehetőséggel, tehát inkább ilyen 4 körül, de sokszor 4 alatt stagnál ez a szám.
Azon gondolkozom, hogy tegnap a Bayernben talán 1 vagy 2 csere volt az egész meccsen, valami ilyesmi. Nyilván ez attól is függ, hogy kinek milyen céljai vannak még, amikért küzdenie kell, és a másik meg, hogy hozzá tud nyúlni egyáltalán a csapatához. Dortmundban nevetgeltünk múltkor, hogy gyakorlatilag tínédzserek voltak csak a kispadon, tehát Lucien Favre-nak ilyen szempontból is meg volt kötve a keze, nem is nagyon tudott cserélni. Az, hogy már tényleg az utolsó fordulóban vannak a bajnokságban, nyilván tényleg minden meccsnek még komolyabb tétje lett bizonyos csapatok számára, ott nyilván ez nem valósul meg annyira, ott már nem lehet ilyen könnyedén variálni, meg belenyúlkálni a csapatba, ott valóban kevésbé nyúlnak hozzá a csapathoz az edzők.
A spanyoloknál csak annyi, hogy a visszatérő fordulóban ugye, maximálisan 100 csere lehetséges, egy fordulóban, és 94-et cseréltek összesen. Tehát még azok az edzők is, akik alapvetően nem nagyon szoktak cserélgetni, mint Zidane, is kihasználták az öt csere lehetőségeket, nagyon kevés csere maradt kihasználatlanul.
Meg főleg még itt az elején nagyon fontos szerintem, nem? Tehát amíg nem rázódnak vissza, tényleg nincs meg az a kondíció.
Én azt néztem, mindjárt a nyitó meccsen, spanyol bajnokság, hogy mondjuk Lopetegui a Sevilla edzője, akkor cserélt, amikor le kellett húzni az embereket. Tehát görcsöt kaptak, mindegy, szóval nem tudtak már járni. Sőt, Ocampos esetében azt figyeltem meg, hogy az első meccsen, bár jól játszott, de nagyon elfáradt, és a saját amatőr múltamból is arra emlékszem, hogy a meccs terhelés az javítja az erőlétet egy darabig, de aztán majd jön szerintem egy visszaesés, mindenkinek a teljesítménye vagy fizikai állapota kapcsán.
Ez azért nagyon érdekes, amit Sallai Rolanddal kapcsolatban csomóan felvetettek már, hogy hú, Strike miért cserél le minden meccsen, szerintem pont egy nagyon jó dolog ez. És pontosan ezért, mert látjuk, hogy ráadásul ott van minden meccsen a kezdőcsapatban, tehát számol vele és vigyáz rá. Rolandnak volt ugye egy hosszú sérülése, aztán pont mire formában lendült volna. Megint ugye félbeszakadt a bajnokság, szerintem például őt ilyen szempontból tökéletesen kezeli.
Hát meg azért ugye, pont, hogyha megint csak visszatérünk egy nagyon kicsit a tegnapi Barcelona mérkőzéshez, azért viszonylag ritkán látni olyat, hogy az utolsó 10 percben Messi ennyit támaszkodjon a térdén, mint amennyit tegnap, ami teljesen nyilvánvaló jele annak, hogy
öregszik.
Akár annak is lehetne, de azért persze itt be kell vonni azt a szempontot is, ami megint csak a Bundesliga és a spanyol bajnokság, ugyanígy az olasz bajnokság esetén is érdekes lesz, hogy nyáron ebben az időszakban azért, még hogyha késő esti meccsek is vannak Spanyolországban, viszonylag ritkán rendeztek eddig igazán komoly tétre menő meccseket, úgyhogy ezzel is meg kell birkozni. Kicsit majd belemegyünk ennél jobban is a részletekbe természetesen, de előtte azért mind a kettőtöktől kérnék egy ilyen nagyjáboli helyzetjelentést, hogy nektek mi az érzésetek itt ezzel az eddigi felhozatallal kapcsolatban. Itt Ádinak nyilván sokkal nagyobb a mintája a Bundesligával kapcsolatban, de itt a mesterséges hangok, az odavetített közönség, a papírmasék, az egyéb olyan megoldások, amik újak, meg prototípusnak számítanak. Szóval ennek a halmazával mi az első dolog, ami megfogalmazódott benned, Ádi?
Szerintem a Bundesliga-ban ezt viszonylag jól megoldották. Ugye az első fordulóban még nem volt mesterséges hang, de utána ez is bejött. Először az zavart, hogy mesterséges hang van, aztán most pont tegnap például a Bremen-Bayern meccsen igazából, tehát még ugye tényleg a kamera kivágásokkal is úgy dolgoznak, hogy ne is nagyon látszódjon a nézőtér, tehát még azt sem tud feltűnni, hogy nincsen néző, és úgy egészen hasonlított a normál meccselőményhez. Ráadásul most már azért tényleg a Bundesligások abszolút belerázódhattak, tehát a meccs maga is szerintem tök jó volt ilyen szempontból is, úgyhogy nagyon sok kifogásom tényleg nincsen most már vele.
Nekem alapvetően is tetszett már, amikor Bundesliga mérkőzésbe belenéztem, hogy ez a mesterséges hang, szerintem ez egy jó hangulatot kreál. És ez a spanyoloknál is megvan. Sőt, amikor már kevésbé erős volt ez a jellegű atmoszféra, az nekem már hiányzott, ez alatt a rövid idő alatt is volt ilyen mérkőzés. Ami viszont szerintem képmutatás, és ez mindenhol így van, ez, hogy leülnek 4 méterre, vagy nem tudom hány méterre egymástól a cserejátékosok maszkban, és már az első mérkőzésen a végén egymás nyakában örültek, illetve vicces volt, hogy a pályán egymás nyakában örülnek a gólnak, a lelátón meg ott szanaszét, mint a csípkék, amiket szétkergettek. Igen, és akkor könyököseket, nem mindegy, szóval, hogy az szerintem nagyon képmutató visek, de értem én, hogy kifelé meg ezt kell sugározni, hogy felelősségteljesen viselkednek a futballisták.
Kicsit ilyen meghasonultak szerintem. Tehát, hogy próbálják tartani magukat közben hozzád, de
azzal kapcsolatban is olvastam néhány írást, hogy Spanyolországban nagyon megosztotta az embereket az a megoldás, amit láthatunk, hogy a stadionok alsó karjaiba mesterséges közönséget vetítenek, ugye a reklámok és az egyéb dolgok mellett. Én erre is azt gondolom, hogy gagyi egy kicsit. Tehát, hogy azért ez valaki a 2003-as FIFA grafikához hasonlította azt a közönséget, tehát hogy még semmi életszerű...
Hát onnan vették ki egyébként, csak nem a 2003-as
Jó, de hogy még annyira sem cizellált, meg annyira sem szép, mint amennyire a jelenlegi játékokban. Gondolom, hogy ekkora felületre nem lehetne annyira.
Élőben, real-time, igen, ezeket leszámolgatni. Ez nyilván egy csomó kérdés felvet. Engben nem azt veszed, hogy most erre tényleg szükség van? Tehát, hogy...
Hát figyelj, ugye... Nagyon sok kérdés vetődik fel ezzel kapcsolatban, mert látsz egy szögletből egy ilyen hosszanti kamerát, amit onnan adnak, és azon meg látod, hogy üresek a lelátók, ugye csak a totál képre tudják vetíteni ezt. Úgyhogy ellentmondásos egy kicsit. Nekem a stadion csontvázaknál, amiket látszott az üres székekkel...
De nekem meg az is tetszik, hogy például minden egyes helyszínen másként próbálják megoldani ezeket a dolgokat.
Igen, ugye a nagy takaróval meg...
Igen, ugye a Gladbachnál voltak ezek a papírkartonizé kivágások, amit aztán a Fradinál is próbáltak csinálni, Kölnben mezeket tesznek ki, a Benficánál sálakkal rakták tele a székeket például, és ezek nem tök jól néznek
Koreában?
Ki. Hú, igen, tényleg micsoda hirtelen akartam mondani, a guminők.
Igen.
Az is egy megoldás. Nem tudom, tehát, hogy neked például, mert azért csináltál ilyen meccseket, nincs, mert egyébként, hogyha én ránéztem a stadionra, a gagyisága ellenére is sokszor volt az az érzésem, mint amikor tegnap a Camp Nou-t láttam, hogy itt ez jól néz ki, meg mégse az a nagyon üres, meg az a nagyon...
Kinek a Twitch-ét nézed? Vagy?
Nagyon hangulattalan, igen.
Jobban néz ki szerintem, mint hogyha üres széksorokat néznénk, viszont volt olyan stadion, ahol tényleg konfettiknek tűntek ezek, és kivehetetlenek voltak, még hogy harcoknak is szánták őket. Miközben volt olyan stadion is, ahol fel lehetett fedezni, hogy ezek arcok. És azért ez sokat segít. Ez az egyik, viszont ami negatívum, hogy tévés szaknyelven szólva lyukad a kép. Tehát, hogy ezt ugye oda vetítik, és amikor abba a sávba kerül a labda, akkor a labdát nem látod. És ez azért elég komoly probléma. Hát igaz, hogy csak töredék másodpercekig tart.
Ez abban az esetben jutott, hogyha ott az ottani székekkel azonos színű a labda, vagy van benne valami azonos színű.
Hát meg ez lehet, hogy kimaszkolni is bizonyos részét. Tehát ezért bonyolult ez az egész történet. Ugye ez az egész ezekből a virtuális reklámokból jött, amit például ugye, azt tudom, hogy a Dortmundnak a stadionjában például már használtak egy ide, és ott főleg élőben nagyon vicces, amikor. De hát egyébként is látszik, hogy ott is, hogyha más kamerát vágnak ki, hogy esetleg bizonyos reklámtáblákon nem az van a valóságban, mint ami a tévében kikerül, de élőben tök furcsa, hogy nézed, hogy itt van valami a képen, ott élőben meg egészen más.
Most innen jutott eszembe, hogy ugye csináltuk ezeket az otthoni műsorokat itt az elmúlt hetekben, és volt egy olyan ötlet, hogy akkor nálunk is legyen virtuális háttér az itteni stúdiónak a képe, és volt is róla tök jó fotó, minden csak nekem otthon fehér falon van, és ugye a fogamon, hogy kinyitottam azonnal megjelentek azok a rácsok, amik ott vannak mögötte, úgyhogy ezt elvetettük viszonylag hamar, ezt a lehetőséget, meg ezt az ötletet. Na nézzük akkor csak így nagyjából tényleg részleteiben azokat, amik eddig történtek, akár itt a Bundesligában. Azt azért nyugodtan elmondhatjuk, hogy itt a bajnoki címért folytatott versenyfutás az most már végképp eldőlt. Mi az, ami szerinted most jelen pillanatban a legfőbb kérdés, ami eldöntésre vár még? Ami nem is feltétlenül itt helyezéseket illet, hanem akár itt a csapatoknak a közép és hosszú távú jövőjét illeti.
A harmadik hely érdekes, még ugye a Lipcse még egyáltalán nincsen ilyen szempontból biztonságban, bár mondjuk azért, amit a Leverkusen meg a Gladbach mostanában művelt, az vetett fel kérdéseket szintén azzal kapcsolatban, hogy mik a motivációk, vagy mennyire állnak készen ahhoz, hogy, vagy arra, hogy őket valóban komoly kihívás elé állítsák. A kiesés nagyon érdekes, tehát az, hogy a Werder Bremen még mindig automatikusan kiesést érő pozícióban van, és van hátra ugye két mérkőzésük a bajnokságból, azért az több mint érdekes, de az sem dőlt el még egyáltalán, ráadásul most pont még a Mainz-Köln ezek a meccsek jönnek majd nekik. Az nagyon érdekes lesz szerintem, pontosan azért is, hogy például hogy Ádámékkal, Szalai Ádámékkal, mi lesz majd Európa Liga, már hát egyáltalán, hogy a BL indulás ugye az sincsen még eldöntve, Leverkusen, Gladbach, Lipcse csak ott marad most már nem tudom hirtelen ennyiben, de azt hiszem, hogy nem még őket is utol tudják érni. Szóval még ezek még az igazán érdekes kérdések.
Meg hogy a Schalke nyere meccset. Hát, a Schalke átmentette a leállás előtti formáját, sőt.
Borzalmas. Hát ott most már tényleg, tehát lassan nincsen felnőtt játékosok kis túlzással a kezdő csapatban. Tehát...
Azzal kapcsolatban érzel már most valami fajta különbséget, hogy ugye itt beszéltünk még sokat arról a leállás előtt, hogy milyen előnyei származhatnak egyes csapatoknak, mint például a Dortmundnak abból, hogy kiesett a PSG-vel szemben a Bajnokok Ligájából. Ugye ennek most konkrétan semmi hatása nincsen, azzal, hogy nem vegyítve játsszák az európai kupameccseket és a bajnokikat. Szóval ez azért egy komoly versenyhátrány azoknak az ellenfeleinek, tehát itt a Lipcsét és a Bayern Münchent mondom, akik ebben bízhattak, hogy kicsit kipihentebbek lesznek a játékosaik, és a keret jobban menedzselhető lesz. Ez majd ugye Spanyolországban is érdekes lesz.
Igen, a Dortmundnál ráadásul, hogy ott is elkezdtek azért hullani a játékosok így a szezon végére. Ugye a Hollandnak is volt kihagyott mérkőzés a rajszal, ugye még mindig nem találkoztunk. Sanchónak is voltak ugye sérülései. Tehát, hogy igazából akár ott lettek volna, akár nem hasonlóan élték meg igazából ezt az időszakot is, tehát tényleg náluk is az volt, hogy 10 pár felnőtt játékosuk volt, akik bevethetőek voltak, és aztán egy csomó meccsen már csak tínédzserek rajtuk kívül a kispadon.
Igen, ugyanez a kérdés Spanyolországban is persze felvetődik, ami talán lehetőséget kínált volna a Barcelonának arra, vagy a Real Madridnak adott esetben, hogy itt a bajnokság és a Bajnokok Ligája között elossza az erőforrásait, az most itt a bajnokságon belül adódott meg, pont azzal, hogy itt is ugye 3 naponta gyakorlatilag meccset kell játszaniuk. Tehát itt kell ügyesen építgetni, csak ugye itt azért nincsen meg az az opció, vagy az a lehetőség, hogy akár súlyozol, vagy itt is mondjuk a meccseken belül döntöd el, hogy akkor ki játszik a Valencia, meg ki az Eibar ellen?
Szerintem igen, de a nagy különbség van a két csapat játékos kerete között, a mélységét tekintve a kereteknek, hiszen a Barcelonának tudatosan leszűkített kerete volt, mert nem számított erre az esetőségre, szét ilyen, ő meg szeret egy szűkebb kerettel dolgozni, hogy mindenki tűzben legyen. Real Madrid 25 játékossal rendelkezik pillanatnyilag, tehát ott azért mélyebb a merítési lehetőség, de itt olyan nüanszokon megy a nyüszögés, tényleg, hogy a Realnál azt nehezményezik, hogy a Barcelona mindig előttük játszik.
Most hát akkor 2 nappal.
Most 2 nappal, de hogy nem tudnak rájuk nyomást helyezni azzal, hogy ugye 2 pont a különbség, alapvetően ők nyernek, akkor Barcelona pont hátrányból játsza abban a fordulóban a mérkőzésre.
Hát sőt, a Barcelona helyez rájuk nyomást, hogy 5 pont, és az úgy azért élettanilag is egy rossz dolog, hogyha ránéz az ember a tabellára.
Igen. És a másik pedig, hogy nekem azt tűnt fel, hogy oké, hogy három naponta játszanak a csapatok, de ez három nap a Reálnál, meg három nap a Barcelonánál, esetleg négy, másoknál meg hat, nem egészen három, igen, és akkor itt teljesen össze-vissza, tehát ők szerintem helyzeti előnyben vannak az idő rendet illetően.
Sose hallottunk még ilyet Spanyolországban, hogy egyáltalán igen. A nagyoknak kedveznek bármiben, nem?
Igen, úgyhogy ez mindenképpen érdekes, de nem tudom, a németeknél én ott azt tapasztaltam, amikor így visszatértek, hogy azért elég erős botladozások voltak. Itt a gólátlag, meg egyáltalán a játék azért alatta maradt a korábbinak a játék színvonala a spanyoloknál. A németeknél meg azt is kigyűjtötte Bencsik Robi szerkesztő kollégánk, hogy elég furcsán alakultak a hazai csapatok mérkőzései, igen. Tehát hogy nem nyernek annyit a hazai csapatok.
Tegnapi 4-ig 55-ből 11-et nyertek a hazai csapatok, ez hogy alakult tegnap? Most így csak így gyorsan,
volt egy... Bayern idegenben nyert.
Na mindegy, de hogy nagyon-nagyon alatta van, ugye pont ezt néztük mi is, hogy 44,8% volt, azt hiszem a hazai csapatoknak a győzelmi százalék mutatója a lezárás előtt, vagy hát a tele lelátók előtt, és hát ez esett vissza valami elképesztő módon, szinte megfordult a trend, tehát hogy a vendégcsapatok nyertek annyit az ellenfél otthonában, mint amennyit korábban a hazai csapatok. Egyébként ezzel kapcsolatban milyen megérzéseitek vannak? Mert én azt gondolnám, külső laikus szemlélőként, hogy azért annak csak van jelentőség, hogy nem kell utazni, saját öltözőben öltözöl, az ismert körülmények között, tehát ugye mi sokszor mondtunk, hogy nyilván egy játékos nagyon sok mindenhez igazít, amikor szabadrugást rúg, amikor kirúgást végezel, hogy bemér bizonyos pontokat. Ez mégsem látszik, ez a fajta
forma. A szurkolók hiányoznak nyilvánvalóan, szerintem ez a legegyértelmű különbség sok szempontból.
Jó, de tehát, hogy ettől még nem fordulhatna meg a trend.
Ugye szokták mondani, hogyha konjunktúra van, hogy akkor a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek, egy kicsit itt is úgy tűnik, mintha ebben a helyzetben az erősebbek még erősebbnek tűnnek, a gyengébbek meg még gyengébbnek.
És mi van a játékvezetéssel? Ezen a téren a Bundesligában, tehát hogy van egy szurkolói nyomás nyilván, ami most eltűnt, vagy kisebb lett, mert ugye nincsenek ott fizikailag.
Hát itt igazából megint a videóbírón lehetne sokat beszélgetni, hogy ez a kezelés dolog, ez most hétről hétre, sőt, majd hogy napról napra merül fel megint. Tegnap is a Bayern meccsen volt egy Boatengnek egy kezezése, ami végül is nem lett 11-es, nem is videózták, vagy nem is hívták ki a játékvezetőt.
A Dortmundban volt olyan mesterséges hang, ami a várt követelte, ugye ezt hallottuk. Csak ezt nem hallják a stadion.
Igen.
Ugye azt várták egyébként, hogy alapvetően azzal, hogy nincsen annyi nyomás a játékvezetőkön, hogy majd kevésbé lesznek hajlamosak hibákat elkövetni. Hát most annyira nem érzem a különbséget, megmondom őszintén.
Mateulához?
Igen, azon nevettem itt magamban, hogy szépen beharangoztuk ugye a sevillai városi derbi előtt, hogy Mateulához, és nem tudom hány sárga lapot oszt ki, borzasztóan sokat, egyébként is szeret a középpontban lenni. Ehhez képest lehozta csendben az első félidőt, majd a második félidő, nem tudom, 15. percében bam, befújt egy olyan büntetőt kezezés miatt, amit, vagy lökés miatt, aminél nagyobb faltra nem fújt az első félidőben, tehát hogy, és arra adott is egy lapot egyből, tehát hogy a viszonylagos csendből azonnal előtűnt, és nem ő volt az egyetlen egyébként, tehát most azért valljuk meg, hogyha a tegnapi Barca meccsről beszélünk megint, meg lehetett adni azt a büntetőt, amit kaptak, de valószínűleg fordított esetben feltételezés, nem kapta volna meg a kis csapat.
Azt azért nem úszod meg, hogy bár nagyon-nagyon kevés mintánk van egyelőre, 2 Barcelona és 1 Real Madrid meccs. Most abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy mind a hármat láttam, de én nagyon nehezen tudnám eldönteni, hogy itt most kire érdemes tenni itt, ahogy mondtad te is ezt a 2 pontos különbséget, gyakorlatilag semmi nem dőlt el, és még mindig nagyon sok a bizonytalan tényező, amiből esetleg lehetne hosszú távú következtetéseket levonni, de neked kell.
Kedves. Igazából a Barca azért nem mérvadó az eddigi 2 mérkőzés alapján, mert 2 kieső helyen lévő, és tényleg rossz paszban lévő csapattal találkozott. Ehhez képest azért parádét nem láttunk még akkor sem, hogyha az egyik meccsen rúgott 4-et. Még a védekezése sem volt olyan hűde szuper, azzal együtt, hogy nem kapott gólt ezen a 2 mérkőzésen. Mégis azt gondolom, hogy ennek a 2 pontos előnynek lehet jelentősége majd a végén is. Tehát itt annyira közel vannak egymáshoz ezek a csapatok, hogy arra vagyok ugyanakkor
Firpo,
kíváncsi.
Nem elég nagy hiba pont? Tegnap nem volt azért nagy meccse.
Nem, de Én hallgattam a spanyol kommentátort, bár lehet, hogy a végén már angolt, mindegy, de valamelyikük azt mondta, hogy fantasztikus mérkőzése volt. Úgyhogy jól lenne összeszedned magad, hogyha a spanyol televízióban szeretnél kommentálni valamit.
Nem szeretnék. Hát viszont ugye annál a két zicsernél, ami volt a Levantének ott az első félidőben, mind a kettőnél ő volt a hibás gyakorlatilag, és néha azért az volt tényleg az ember érzés, hogy kicsit idegenül mozog ebben a...
Igen, egyébként nyilván a Jordi Alba eltiltott volt, tehát hogy az ő visszatérésével azért Firpo szerepe is háttérbe szorul, mondjuk azt, vagy megszűnik, de én azt akartam az előbb mondani, csak hogy arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy ez a szűkebb keret, ami a Barcelonának van a Realéhoz képest, hatással lesz majd a végeredményre. Szerintem ez lesz egy fontos tényező, hogy hogy tudnak úgy sakkozni Busquetszel, Messivel, Pikével, hogy megússzák sérülések nélkül és hasznukra váljanak.
Ádi jelentőség teljesen rám nézett, úgyhogy ez már...
Nekünk az időkeretük szűk sajnos most.
Még egy dolgot hadd mondjak el, mert az elején szerettem volna, hogy egyből hazaküldjetek, de akkor most úgyis megyünk már. Hogy milyen érdekes, nem, hogy a bajnokságok erős sorrendben tértek vissza, a németeket kivéve, mert ugye hátsó pár erőre fuss volt, de spanyol, angol, olasz. És ugyan utána jönnek a németek, franciák el se indultak.
Jaj, de gyenge. Na mindegy, azért annyi időnk van, hogy egy pár mondatot beszéljünk arról, hogy mi fog történni Olaszországban, ugye a Premier League is visszatér ma. A következő adásban már arról is egy kicsit bővebben beszélhetünk.
Coppa Italia!
Mert így, ha már csak azért is, mert azért történhetnek érdekes események, akár a Liverpool bajnok koronázhatják itt a hétvégén, hogyha minden a csapat kénye kedve szerint alakul. Viszont ugye van egy olasz kupa döntőnk ma este, nem is akárkinek a kommentálásában, és itt az az érdekes helyzet állt elő, hogy az a Mauricio Sarri, akinek Olaszországban egy ilyen legapró kupája van, még a Sansovinivel, nem is tudom, valamikor az őskorban.
Az olasz szabadföld kupa, ugye?
Gyakorlatilag igen, a negyedosztályú csapatok a legmagasabban rangsoroltak, akik megnyerhetik. Ugye megnyerheti az első olaszországi trófeáját, méghozzá az ellen a csapat ellen, amelyikben lényegében nagyjá vált, ugye a Napoli ellen. Még mindig egyébként kint szokott lenni az a drapi, a lelátón, ami őt ábrázolja, még mindig egy kicsit ilyen kultikus, meseszerű hős, annak ellenére, hogy a Juventushoz szerződését óriási árulásként.
Akartam hozni neked egy kávéfőzőt.
Oh!
És elfelejtettem. Na jó, majd legközelebb.
Szóval még mindig az, de hát itt azért ez egy nagyon érdekes helyzet volt már eleve azzal a négy csapattal, amelyik bejutott, mert minden négy csapatnak szerintem ilyen ritkán van az olasz kupában, rettenetesen nagy szüksége lett volna erre a trófeára. Itt ugye Sarri esetében már ezt említettük, egy kicsit annak a munkának a visszaigazolása lehet, de Gattuso féle Napoliról megint csak nem kell hosszasan beszélni, a Milánnak sem ártott volna, hogyha ez összejön, és az alakuló és formálódó Conte féle Internek is azért kényelmesebb helyzete lett volna, ha már egy trófeával a vitrínben fejezi be ezt az első évet.
Hát itt talán a Milánnak lett volna szerintem a leginkább, meg a szurkolóinak
hát, szüksége. Minden négy
nyilván nagyon, óriási. Persze, de még őket érzem ilyen szempontból, talán nekik lehetett volna itt azokon, amiket az utóbbi években keresztül mentek.
Hát minden esetre Rebic valószínűleg itt a karantén alatt megnézte a 2010-es VB döntőt, és úgy érezte, hogy ha ott belefér, akkor neki is belefér.
Karantén kid.
De Jong, igen.
De... ez volt az egyik meglátásom, a másik pedig, hogy azért az Inter szerintem nagyon, nagyon jól mutatott, tehát ott nagyon közel voltak ahhoz.
Főleg az első 20 percben.
Hogyha sarkítom, akkor azt mondom, hogy Insigne önzetlenségét szembeállítom, ugye Kandriba volt, nem is tudom, tehát ugye volt egy rövid felső sarokra leadott lövés. Mindegy. A lényeg az, hogy ott is lehetett volna passzolni több helyre is. Az nem ment be, a másik oldalon az önzetlenség kifizetődött, tulajdonképpen ennyi múlt.
Igen. Na hát akkor visszatérésnek egyelőre ennyi. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A terveink szerint most már akkor minden héten jelentkezünk majd adásra, teljes terjedelemmel. Hosszabbakkal is. Ennél a jelenleg.
Amikor más is ráér.
Most csak szorított az idő, úgyhogy ezért siettünk ennyire, de majd igyekszünk olyan időpontot találni, amikor ez nem így van. Úgyhogy Krisz, nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk. Méltóképpen. Tehát egy olyan vendéget kerestünk, akivel jó lesz visszatérni. Úgyhogy számítunk a figyelmetekre a jövőben is. Köszönjük. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.